Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Az előző hetekben egy új sorozatot kezdtem el itt a Gyüliben, aminek az a címe, hogy Isten megmentő terve. És a mai nap a harmadik résznél tartunk, a harmadik fejezetnél tartunk, úgymond. Az előző két hétben arról beszéltünk, hogy miért van szükségünk megváltásra, egyáltalán mit jelent a megváltás, és hogyan lehet megváltásunk. Ugye az előző héten pedig arról beszéltem, hogy az üdvösségnek milyen aspektusai vannak, hogy mit jelent igazából az üdvösség, hogy Jézus mit tett értünk a kereszten. Emlékeztek a fotókönyvre, amit hoztam, és az üdvösségnek is van egy fotókönyve, különböző oldalai, ami fantasztikus, és elkezdtük kibontani és elmélyedni az üdvösségben, a megváltásban. És lehet, hogy azt mondod, hogy á, Géza, köszém, ezt a témát már tudom, nincs rá szükségem, én már hallottam, tudom, mi az üdvösség, egyszer volt üdvösségem, megváltottak, stb. Stb. Engem most ez annyira nem érdekel. De arról beszéltünk igazából, hogy mennyire fontos, hogy elmélyüljünk ebben, annak ellenére is, hogy lehet, hogy már évek óta keresztények vagyunk, vagy megtértünk, mert minél jobban megértjük a megváltásnak a mélységét, annál jobban meg fogjuk érteni, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Ezért fontos, hogy elmélyedjünk ebben a témában, mert minél jobban elmélyedsz és megérted a különböző aspektusait az üdvösségnek, annál jobban meg fogod érteni, és rá fogsz jönni, hogy Isten mennyire szeret. Szükségünk van erre. A mai nap, a harmadik részben egy olyan kérdésekre szeretnék választ adni, ami szerintem mindannyiunkban felmerült. Attól függetlenül, hogy Jézus mennyi mindent tett értünk, és hogy mennyi mindent adott, és hogy milyen nagy mélysége van az üdvösségnek és a megváltásnak. Mégis mi keresztények annyira sokszor küszködünk azzal, hogy elhiggyük ezt. Küszködjünk azzal, és vannak bennünk kétségek, hogy vajon tényleg van megváltásom? Vajon tényleg megtértem? Vajon tényleg van üdvösségem? Van örök életem? És tudom, mert bennem is voltak ilyen kérdések, amikor új keresztényként ugye Istennel elkezdtem járni, bennem is voltak ilyen kétségek, hogy vajon tényleg mindent jól csináltam? Tehát, hogy tényleg van üdvösségem? Tényleg még mindig van? Nem vesztettem el? A mennyországba megyek? És hogyha megkérdezném, mint hogy tegyétek fel a kezeteket, de nem kell feltenni a kezeteket, hogy hányatokban merültek fel hasonló kérdések, szerintem mindannyiunknak a keze az égbe lengene. A mai nap szeretnék ezekre a kérdésekre válaszolni a Biblia tükrében. Hogyan tudhatom biztosan, hogy van megváltásom? Hogyan tudom biztosan, és mi ad biztosítékot erre? Mi által lehetek biztos ebben a dologban? A mai üzenetnek az a célja, hogy legyen egy erős és teljes bizonyosságod arról, az üdvösségről, amit Isten tett lehetővé számodra. Hogy legyen egy erős és teljes bizonyosságod az üdvösséggel kapcsolatban. Az üdvösségeddel kapcsolatban. Isten nem akarja azt, hogy félelemben éljünk. Isten azt szeretné, azt írja a Biblia, hogy azért halt meg Krisztus, hogy mi egy bővölködő, áldott, örömteli, boldog életet éljünk. Hadd kérdezzek egy kérdést. Hogyan tudnánk egy ilyen örömteli életet élni, ha vannak kétségeink közben? Ha az életünk és a jövőnk alapjaiban nem vagyunk magabiztosak. Nagyon sok ember fél Istentől. A Biblia azt mondja, hogy Isten nem a félelemnek a lelkét adta nekünk. Amikor egy gyermek félelem megy az apjához, akkor tudod azt, hogy ezt a gyermeket bántalmazzák. Igaz? Sokszor mi is így viszonyunk Istenhez, azért, ez azért van, mert helytelenül hiszünk Istenben. Rossz a hitünk Istenben, rosszul látjuk őt. Úgy tudod letesztelni azt, hogy jó a hited, helyes a hited Istenben, hogy megnézed, mik a hitednek a gyümölcsei. Ha azt látod, hogy a hited következménye depresszió, kétségek, félelem, akkor ez annak a jele, hogy a hited nem megfelelő. És vannak pásztorok, vannak gyülekezetek, akik úgy akarják inspirálni, vagy rávenni az embereket, hogy megtérjenek, vagy hogy gyülekezetbe járnak, hogy kétségeket támasztanak bennük. Hogy félelmeket támasztanak bennük. hogy bizonytalanságban tartják őket. Tudjátok, nagyon sokféleképpen lehet evangélizálni. Nagyon sokféleképpen lehet megosztani az evangéliumot. És vannak olyanok, akik be akarják ijeszteni az embereket a mennyországba. Magyarul a félelmet használják arra, hogy te megtérj, hogy a mennyországba menj. Emlékszem, hogy évekkel ezelőtt volt itt Fehérváron is egy ilyen, nem is tudom, egy turné, vagy nem tudom, egy ilyen evangelizációs ilyen alkalmak, amiben sokkal dominánsabban volt kiemelve a pokolnak a tüze és a lángja, mint Istennek a szeretete. És minket is hívtak, hogy nem veszünk-e részt benne, és azt mondtam, hogy nem. Miért nem? Azért, mert én nem akarom az embereket úgy inspirálni, hogy térjenek meg, hogy beijesztem őket a mennyországba, értitek, mit akarok mondani. Én azt tanultam a pásztoromtól évekkel ezelőtt, ennek a gyülekezetnek az alapító pásztorától, hogy a legnagyobb motiváló erő az életben nem a félelem, hanem a szeretet. Istennek a szeretete a legnagyobb motiváló erő. És Isten nem akarja azt, hogy félelemben éljük az életünket. Isten nem akarja azt, hogy félelemben motiváljon bennünket. Figyeljetek, csak úgy tudunk nyugodt, békés, virágzó életet élni, ha van egy bizonyosságunk. Ha van egy bizonyosságunk abban, hogy van üdvösségünk, az öröm és a bizonytalanság nem tud egyszerre létezni egy ember életébe. Egyszerre nem lehetséges ez. Úgyhogy a mai üzenetnek és ennek a mai alkalomnak ez a célja, hogy legyen egy teljes bizonyosságod az üdvösségedben. Amen. Szeretnék pár olyan kérdést se kezdeni, ami mindannyiunkban felmerül. Mi az oka, ami miatt bizonytalanok lehetünk az üdvösségünkkel kapcsolatban? Az egyik ilyen ok, hogy nem emlékszünk pontosan az időpontra, hogy mikor történt. Nem emlékszünk pontosan az időpontra, hogy mikor történt. Vannak emberek, tudjátok, akik így magabiztosak abban, hogy pontosan, hogy mikor is történt, hogy is történt, minden részletre emlékeznek, tudják, hogy melyik nap volt, hány órakor, hány perckor, tudják az időjárást, hogy milyen volt, sütött a nap, gyönyörű idő volt, csicseregtek a madarak, hogy pont éppen minden olyan tökéletesen alakult, és vannak emberek, akik így specifikusan, pontosan emlékeznek arra, hogy mikor tértek meg, és hogyan tértek meg. De te meg nem. Te meg itt ülsz, és azt mondod, hogy hát én tudom, hogy megtértem, de nem emlékszem mikor, meg hogyan. Van, akinek ez egy folyamat az életében, van, aki hasonló, mint én, egy keresztény családban nőtt fel, ebben nőttünk bele, hallottunk Istenről, jártunk hittanórákra. Nyilván mindenkinek az életében van egy pont, amikor átmész a halálból az életbe. Történik egy döntés. De van, amikor nem pontosan emlékszünk, hogy ez mikor történt. Az üdvösségünk nem attól függ, hogy emlékszel erre a napra, hanem arra, hogy bízol-e Istenben és az ő vezetésében. Hogy tudod, hogy neked van egy megtérésed. A másik kérdés, ami bennünk felmerül, és ami miatt bizonytalan lehetünk az üdvösségünkkel kapcsolatban, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy jól fejeztük ki a hitünket Isten felé. Nem vagyunk benne biztosak, hogy jól mondtuk el az imádságot, nem hagytam neki valamit. Biztos, hogy eléggé megbántam a bűneimet, lehet, de nem vagyok benne biztos, hogy mindennel tisztában voltam. Kipipáltam mindent a checklisten, hogy ezt is elmondtam, azt is elmondtam, azt is. Nem vagyok benne biztos, hogy jól éreztem magamat, hogy a megfelelő érzések voltak bennem. Vagy hogy tudatában voltam mindennek, hogy most mit jelent a megtérés. Lehet, hogy emberekben lehet emiatt is egy ilyen kétség, hogy valójában van-e üdvösségük. Tudjátok, előző héten beszéltem arról, hogy Isten nem tette túl bonyolultá az üdvösséget. Annyira bonyolult csak, hogy egy gyermek is meg tudja érteni. Hogy egy 10 éves gyerek is meg tudjon térni. Egy 12 éves is meg tudjon térni. Én is 12 voltam, 13, amikor Istennek adtam az életemet. Értettem mindent Istenből abban a pillanatban az életemben? Nem. De attól még tudom, hogy megtértem. Tudom, hogy üdvösségem van. És az előző évezredekben is, ha meggondoljuk, emberek ezrei, milliói tértek meg, adták Istennek az életüket. anélkül, hogy lehet, hogy tudatában lettek volna mindennek, lehet, hogy nem egy ilyen alkalmon, mint ami a miénk, a végén nem feltették a kezüket, nem mondtak el egy olyan imádságot, mint ahogy mi szoktuk csinálni, de mégis Istennek adták az életüket. Lehet, hogy éreznem kellett volna valamit? Szeretnék megkérdezni itt egy kis felmérést. Ki érzett valamit, valami bizsergést, amikor Istennek adta az életét? Oké. Ki volt az, aki egy felszabadultságot érzett, mikor megtért? Oké. Ki az, aki semmit nem érzett? Oké. Ki az, aki érezte Istennek a szeretetét, betöltötte? Tudjátok, mi az érdekes? Mind a négy kérdéskor valaki más tette fel a kezét. És mindannyian, mindenki mást érzett? Vagy nem érzett? Mindenki máshogy tért meg? Miért van ez? Azért, mert Isten máshogy teremtett bennünket. Máshogy érezzük a dolgokat. Más dolgokat érzünk, más dolgokat nem érzünk. Mindannyian mások vagyunk, különbözőek vagyunk. Szóval az üdvösséged az nem egy érzéstől függ, hanem Istennek az örök ígéretétől. Istennek az ígéretétől függ. És a mai nap ezekről fogunk beszélni, hogy mit ígér. Mert nem az a biztosíték számunkra, amikor megtérünk, hogy mit érzünk, vagy hogy mi mit gondolunk, hanem hogy Isten igéje mit mond. Ez a biztosíték, ez az, amire rá lehet támaszkodni, ez az, amiben erősen lehet kapaszkodni. Nem az, hogy én mit gondolok, hogy nekem van-e, én hogy gondolom ezt, hogy mit éreztem, vagy mit érzek, vagy mit nem érzek éppen. Mit mond Isten igéje? Mi az ő biztosítéka az igéből, az ő ígéreteiből? A harmadik kérdés, vagy a harmadik dolog, ami miatt az üdvösségünkkel kapcsolatban lehetnek kétségeink, az az, hogy a megtérés után is követtünk el bűnöket. Ugye a megtérésünk után elkövetett bűneink miatt vannak bennünk bizonytalanságok, hogy most tényleg? Nekem tényleg van üdvösségem? Nem vesztettem el az üdvösségemet? Most ez egy olyan kérdés, amivel már a korai keresztények is küzdöttek. Az első gyülekezetben is küzdöttek. Az egyház is küzdött ezzel a ténnyel, hogy most ez most hogy van? Voltak olyanok, akik azt hitték, vagy abban hittek, hogy három húzásod van, háromszor vétkezel utána, kész, elvesztetted az üdvösségedet. Voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy a bemerítkezés utáni bűnök számítanak csak, szóval próbálták minél későbbre halasztani, minél későbbre tolni a bemerítkezést, hogy hát ha a bemerítkezés a haláluk között abban a kis időszakban talán nem fognak annyi bűnt elkövetni. Most egyik sem biblikus. A Biblia egyik helyen sem beszél erről. Az egyház nem tudta kezelni, hogy ezt a tényt. Mit kezdjen ezzel a ténnyel, hogy a keresztények megtérésük után is követnek el bűnt? Mert ez egy tény. Nem az a kérdés, hogy ez megtörténik, hanem az, hogy mit kezdesz ezzel a ténnyel. Hogy kezeled ezt az információt, hogy miután megtérsz, igen, azután is fogsz bűnöket elkövetni, mint mindenki más. Engeded, hogy ez a tény a hitedet és a bizalmadat megingassa Istenben, vagy még inkább ösztönöz arra, hogy rábízd magadat Istenre, az ő kegyelmére és az ő irgalmára támaszkodj. Ez itt a kérdés. Szóval mi történik, amikor egy keresztény a megváltás vagy a megtérés után bűnt követel? Istennel a közösség megtörik, de a kapcsolat soha. Eltávolodunk tőle, de a kapcsolat nem szakad meg. Isten sosem fog megtagadni téged, mint a gyermekét. Azt írja a Biblia, hogy a gyermeke vagy, örökbe fogadott téged. Isten nem fog kitagadni az ő családjából. Nyilván a bűnt kezelnünk kell az életünkben, mert ez hatással van ránk. És Isten utálja a bűnt, de ő nem fog megtagadni, mint a gyermekét. Sokszor azt gondoljuk, hogy Isten jobban szeret minket, amikor engedelmeskedünk neki, és kevésbé szeret bennünket, amikor engedetlenek vagyunk neki. Isten sosem fog kevésbé, vagy éppen jobban szeretni, mint ahogy éppen most szeret téged. Isten szeretete nem a te tetteidtől függ. Isten szeretete állandó. Isten ugyanúgy szeret a nehéz napjaidon, a rossz napjaidon, ugyanúgy, mint a jó napjaidon is. Isten szeretete állandó. Szóval az üdvösségünk bizonysága az nem az érzéseinktől, vagy saját magunktól függ, hanem Isten örök ígéreteitől. És ezekről az ígéretekről fogunk beszélni egy pár perc múlva. Különbség van a között, hogy van neked egy meggyőződésed az üdvösségeddel kapcsolatban, és különbség van, hogy Isten, a Biblia ígéretében van egy bizonyosságod. Oké? Okay? Szóval meg fogjuk nézni, hogy mit mond a Biblia, milyen ígéretek vannak az üdvösségünkkel kapcsolatban. És nagyon sok ilyen van. Nem tudok most mindenről beszélni, kettőt emeltem ki, a kettő számomra legfontosabbat. Az első bizonyossága, tehát az üdvösségünk bizonyossága a következő ígéreteken alapszik. Az első, semmi nem választhat el bennünket Isten szeretetétől. Semmi nem választhat el bennünket Isten szeretetétől. Ez egy ígéret. És ez az ígéret Róma 8:38-ban van leírva. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik. Sem azok, akiknek hatalmuk van, sem ami a magasságban van, vagy a mélységben van. Semmiféle teremtmény nem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Ez az ige az intrónkban megtalálható. Az az intro, ami a dicsőítés előtt, az a kis videó. Emlékeztek. Szóval minden egyes vasárnap tudod emlékeztetni magadat erre az igére. Isten szeretetétől nem választhat el semmi. Oké? Okay? Isten keze nem egy elengedő kéz, Isten keze egy megtartó kéz. Hadd mondjak egy példát erre. Azok a szülők, akiknek van gyermekük, amikor odaérsz a gyermekeddel egy forgalmas úthoz, és mielőtt átmenétek az úton, megfogod a gyerekednek a kezét, igaz? Erősen szorítod. Nem engeded el. Hiába akarja az a gyerek kihúzni a kezét a te kezedből, mert hogy úgy el akar ki akarja húzni, te erősen fogod, igaz? Te nem mondod azt, hogy jó, hát akkor mennyit csinálj, amit akarsz, a te életed, a te döntésed. Nem, fogod a kezét, függetlenül attól, hogy ez a gyerek ki akarja húzni a kezét a tiédből. Amikor Krisztushoz jöttünk, az ő gyermekévé váltunk. Ő lett a mi édesapánk, és az ő keze nem enged el bennünket. Akkor sem, amikor mi ki akarjuk húzni a mi kezünket az ő kezéből. Amikor kísértések érnek bennünket, amikor bűnbe esünk, és ki akarjuk húzni a kezünket az ő kezéből, Isten keze erősen tart bennünket. Ha egy szülő így bánik, és ennyire ragaszkodik a gyerekéhez, mi földi szülők, akkor Isten nem gondoljuk, hogy még inkább ennyire tart bennünket? Erősen tart bennünket? Isten egy ilyen Isten, egy ilyen szülő. Amen. A János 5:24 azt mondja, igazán mondom nektek, aki hallgat a szavamra, és hisz abban, aki elküldött engem, annak már örök élete van. Az ilyen ember nem kerül kárhoztató ítélet alá, mert már átment a halálból az örök életre. Szóval, mit mond az ige? Azt mondja, hogy aki hisz, annak már örök élete van. Tehát nem majd lesz örök élete. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy meghalunk, és majd utána lesz örök életünk. Ez az ige azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy Krisztusba helyezted a bizalmadat, és befogadtad őt a szívedbe, onnantól kezdve örök életed van. Az örök élet a megtérésed pillanatában kezdődik. És nem a halálod után. Abban a pillanatban. És azt mondja az ige, hogy senki nem vehet ki. Nem kerülhet ez az ember kárhoztató ítélet alá. Ha egyszer elfogadtad a megváltást, örök életed van. Amen? A János 10:28 azt mondja, épp pedig örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, mert senki sem ragadhatja ki őket a kezemből. Amen? Soha örökké. Húzzátok alá ezt a két szót. Soha örökké el nem vesznek. Soha örökké. Senki nem ragadhatja ki őket a kezemből. Ez az ígéret. Ez Istennek az ígérete. Ez az az ígéret, amire rátámaszkodhatok az üdvösségemmel kapcsolatban. A másik ilyen nagy ígéret a Bibliában az az, hogy Jézus hűséges még akkor is, amikor mi hűtlenek vagyunk hozzá. Jézus hűséges még akkor is, amikor mi hűtlenek vagyunk hozzá. 2 Timóteus 2:11-13 azt mondja, bizony igaz tanítás ez. Ha Jézussal együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha hűségesen kitartunk mellette, vele együtt fogunk uralkodni is. De ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő még akkor is hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Mit mond ez az ige? Azt mondja, ha nem fogadtad el Jézust, ő sem fogad el. De onnantól, hogy elfogadod őt, ő sosem fog megtagadni. Mindig hűséges lesz, még akkor is, ha mi hűtlenek vagyunk. Ez az ige erről szól. Még egyszer elmondom. Ha nem fogadtad meg el Jézust, ő sem fogad el. De onnantól kezdve, hogy elfogadtad őt, ő sosem tagad meg téged. Mindig hűséges lesz, még akkor is, ha mi hűtlenek vagyunk. Amen? Ez olyan, mint hogyha van egy gyereked, és mondjuk ez a gyerek nem engedelmeskedik neked, hűtlen hozzád, ugye? Akkor mit csinálsz? Megtagadod őt? Kitagadod a családból? Többé nem vagy a gyerekem. Menj el itthonról. Nem, igaz? Fegyelmezed a gyermekedet, nyilván, de nem tagadod meg őt, továbbra is a gyermeked. El tudnád képzelni, hogy Isten kevésbé ragaszkodna hozzánk, mint ahogy mi a gyermekeinkhez ragaszkodunk? Ahogy mi viszonyulunk a gyermekünkhöz is, mi hűségesek vagyunk a gyermekünkkel. Isten hűsége ekkora. Amikor Isten szeretetéről beszélünk, nekünk egy teljesen más elképzelés van a fejünkben. A szeretet, mint szó, számunkra egy érzés. De amikor megnézzük a Bibliába, hogy mit jelent az a szó, hogy Isten szeret bennünket, ez nem csupán egy érzés. Tudjátok, mit jelent Isten szeretete egy bibliai szemszögből? Szövetség. Isten szeretete egy szövetséget jelent. Nem egy érzést. Egy szövetség. Egy kapcsolati elköteleződés, amit Isten nem tud megszegni. Az Ószövetségben nagyon sokszor látjuk azt, hogy szövetséget kötöttek egymással emberek. És Isten is azt írja a Bibliában, hogy Jézus Krisztuson keresztül velünk szövetséget kötött. Akik elfogadjuk Jézust, befogadjuk a szívünkbe, velünk egy szövetséget kötött. És ezt a szövetséget nem lehet felbontani. Ez nem olyan, mint egy szerződés. 21. században ugye mi szerződéseket ismerünk. Szövetséget nem kötünk ma. Szerződések vannak, amit az egyik fél, ha felbont, akkor az a szerződés megszűnik. De a szövetség nem ilyen. Istennel való szövetség olyan, ha mi hűtlenek vagyunk ehhez a szövetséghez, ő akkor sem lesz hűtlen ehhez a szövetséghez. Ha mi hűtlenek vagyunk, és megtörjük ezt a szövetséget, ő akkor sem fogja megtörni ezt a szövetséget. És ő akkor is meg fogja tartani ezt a szövetséget. Nem szűnik meg ez a szövetség. Hűséges ez a szövetséghez. Nem bontja fel ezt a szövetséget velünk. Ez azért furcsa nekünk, mert mi emberek általában folyamatosan megszegjük az ígéreteinket. Viszont Isten nem olyan, mint mi. Isten sosem szegi meg az ő ígéreteit. Ő mindig megtartja az ígéreteit. Zsidó 10:13 azt mondja, kapaszkodjunk bele erősen ebbe a reménységbe. Ne engedjük ki a kezünkből, és bátran valljuk is meg. Hiszen Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, teljesen megbízható, és meg is fogja adni, amit ígért. Ez a mi reménységünk. Szóval kapaszkodj bele ezekbe az igékbe, ezekbe az ígéretekbe, amiket most itt felolvastam. Nyilván ilyenkor felmerül az emberben a kérdés, oké, Isten hűséges akkor is, hogyha én hűtlen vagyok, akkor bármennyit vétkezhetek? Bármennyit, úgyis örök életem van, úgyis megyek a mennyországba, akkor azt csinálok, amit akarok, úgy élek, ahogy akarok. Ezzel kapcsolatban csak 4 dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy ha tényleg megtértél, akkor a bűn miatt sosem leszel boldog. Mert folyamatosan lesz benned egy bűnbánat, egy feszültség a bűneid miatt. A másik dolog az, hogy Isten szeretni fog, de ezen a földön a döntéseidnek következménye lesz. Mész a Mennyországba, szuper életed lesz majd ott, de itt a földön egy nyomorúságos életed lesz. Ha bűnben élsz, ha Isten ellentétesen élsz. Szóval a döntéseinknek következménye van. A hármas, hogy Isten szeretni fog, de a mennyben nem fogsz jutalmakat kapni. A Biblia azt mondja, hogy igen, az szerint, ahogyan élünk itt a földön, a döntéseink alapján, mi ránk felelősségek lesznek bízva a mennybe, jutalmakat fogunk kapni. És végül a negyedik az az, hogy attól még, hogy Isten hűséges, ne használd ki a kegyelmet. Ne használd ki a kegyelmet. Vannak keresztények, akik így olcsóvá teszik a kegyelmet. Ez az olcsó kegyelem. Nem tudom, hallottatok már erről a kifejezésről. Olcsó kegyelem. Ez azt jelenti, hogy hát úgy élek, ahogy akarok, úgyis örök életem van. A kegyelem nem volt olcsó. A kegyelem drága volt. Csak mi ezt sokszor elfelejtjük. És ezek az emberek, amikor így olcsóvá teszik a kegyelmet, hogy mindegy igazából, úgyis megbocsátásom van most, amennyiszer csak akarok, úgyis Isten megbocsát, elfelejtik ezek az emberek azt, hogy mennyire drága volt a kegyelem. Jézus Krisztus a saját vérével fizetett ezért. Az életét adta. Azért, hogy megváltson bennünket. És ilyenkor, amikor ezt így semmibe vesszük, akkor gyakorlatilag így a szemétbe dobjuk Istennek a tettét, Jézusnak a tettét. Szóval ne használjuk ki a kegyelmet. Ha nincs benned egy szomorúság a bűneiddel kapcsolatban, akkor kérdéses, hogy valójában megtértél-e. És ilyenkor mindig felteszem ezt a kérdést, azok az emberek, akikben nincs szomorúság a bűneik miatt, nem vagyok benne biztos, hogy valóban értik a megváltás, és valóban megtértek-e. Attól még, hogy elmondtad a megtérők imáját, ez nem azt jelenti, hogy valóban megtértél. 1 Korintus 6.20 azt mondja, Isten nagyon drága váltságdíjat fizetett, értetek? Szerezetek hát dicsőséget Istennek a testetekkel is. Szóval ez az ige erről beszél. Drága volt. Húzd alá ezt a szót, hogy nagyon drága. Nagyon drága volt a váltságdíj. Következő kérdés, amit szeretnék egy kicsit kibontani, az az, hogy elveszíthetjük-e az üdvösségünket. Ugye vannak olyan emberek, magukat nagyon okosnak gondoló emberek is, meg teológusoknak magukat képzelő emberek, akik azt állítják, hogy elveszíthetjük az üdvösségünket. És hivatkoznak különböző igékre. Például az egyik ilyen nagyon vitatott ige, ez a Zsidók 10.26, úgyhogy most így belenyúlunk a mélykosba. Most azt az igét hoztam el nektek, ami a legmegosztóbb ige. De pontosan azért, hogyha találkoztok ezzel az igével, vagy valaki oda megy hozzátok segítséget kérni, hogy most valóban mi a helyzet ezzel az igével, ha tényleg, ha örök életem van, és az üdvösségem nem veheti el senki, és semmi, akkor hogy van a Zsidók 10.26? Mi van ide leírva? Úgyhogy most olvassuk el, de kérlek benneteket, hogy ne engedjétek, hogy túlságosan így megrémisszen benneteket az ige. Okay. Szóval azonban, ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné a bűneinket. Nem marad más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit megemészt, aki ellenkezik vele. Ha valaki Mózes törvényének nem engedelmeskedett, és ezt 2 vagy 3 tanú bizonyította, akkor a bűnöst meg kellett ölni, és nem volt szabad megkönnyörülni rajta. Akkor vajon mit érdemel az, aki Isten fiát megtapossa? Bizony az ilyen még sokkal súlyosabb büntetést kap, mivel nem tisztelte Jézus vérét, amellyel ő az új szövetséget megkötötte, és amellyel az illetőt egyszer már megtisztította. Ezzel az ilyen ember a Szent Szellemet is bántalmazta, aki Isten kegyelmét közvetíti. Okay, szóval elég rémisztőnek tűnik ez az ige. Vannak a Bibliában ilyen ellentmondásos igék, amiket nem értünk annyira, igaz? Viszont emlékeztetlek benneteket arra, hogy emellett sok száz olyan ige van a Bibliában, ami viszont nagyon egyértelmű. Teljesen egyértelmű. Például ilyen a János 10:28. Én pedig örök életet adok nekik, és soha örökké nem, el nem vesznek, mert senki sem ragadhatja ki őket a kezemből. Például ez egy egyértelmű igaz, igaz? Tehát Isten örök életet ad, soha örökké el nem vesznek. Hadd mondjak egy fontos dolgot. Soha ne engedd azt, hogy egy ellentmondásos ige, amit nem értesz a Bibliában, amiben belefutsz, elvegye az örömödet és a bizonyosságodat azoktól az igéktől, amiben biztos vagy. Amen. Soha ne engedd azt, hogy azok az igék, amik kérdéseket vetnek fel benned, és ellentmondásosnak tűnnek, elvegye a bizonyosságodat azoktól az igéktől, amiben tutira biztos vagy. Így kell hozzáállnunk. Szóval amikor belefutsz egy ilyen igébe, menj vissza azokhoz az igékhez, amiben biztos vagy. Olvass el egy olyan igét, amiről tuti, hogy van egy magabiztosságod és egy bizonyosságod. Jézus hazudott volna János 10:28-ban? Azt mondja, soha örökké el nem vesznek. Kivéve, kis csillag, apró betűs rész, hazudott volna Jézus? Nem hazudott. Oké. Okay. Menjünk vissza akkor, miről beszél itt a zsidók 10:26. Szeretném megkérdezni, ugye itt azt írja a Biblia, hogy ha szándékosan is továbbra vétkezünk. Szándékosan, itt a kulcs szó a szándékos. Szeretném megkérdezni, hogy te, mint keresztény, miután megtértél, volt-e már, hogy szándékosan vétkeztél Isten ellen? Őszintén, mindannyian vétkeztünk szándékosan már a megtérésünk után. Nincs olyan ember ezen a földön, aki nem vétkezett volna szándékosan Isten ellen a megtérése után. Ha őszinte akarsz lenni, azok az emberek, akik felhozzák ezt az igét, és ítélkezést raknak másokra, ők mindig csak valaki másra vetítik ki ezt az igét, a saját életükre nem. Szóval ilyenkor mindig tedd fel a kérdést ezeknek az embereknek, nekik kérdeznek, hogy te már követtél-e szándékosan Isten ellen valamit, miután megtértél? Ha őszinték akarunk lenni, mindannyian követtünk el. És a kulcs mégis, akkor ebben az igében micsoda? Miről szól ez az ige? A kulcs szó a megismertük. Aláhúztam ezt a szót, nem tudom, hogy nektek ott van-e a jegyzetben, megismertük az igazságot. Itt a Biblia arról beszél, hogy akik megismerték az igazságot. Különbség van megismerni az igazságot és befogadni az igazságot. Ez két különböző dolog. Vannak olyan emberek, akik hallják az igazságot, vannak, akik hallják Istennek az evangéliumát, megismerték Jézusnak az evangéliumát, megismerték azt, hogy Jézus mit tett a kereszten, kifizette a bűneikért való váltságdíjat, hogy eltörölte a bűneiket, de ezek az emberek továbbra is elutasították Jézust, és továbbra is a régi életüket élik bűnben. És azt mondják, hogy nekem nincs szükség a kegyelemre, nekem én saját magam ki tudom érdemelni az üdvösségemet. Ez az ige ezekről az emberekről szól. Oké? Okay? Azokról, akik tudatosan elutasítják Jézust és az ő kegyelmét. Nem azokról, akik befogadták az igazságot, és elfogadták Jézust, mint megváltójukat. Oké? Okay? Ez az ige erről szól, akik tudatosan elutasítják Jézust. Nem fogadták be az igazságot, csak megismerték, hallották. Van egy másik ellentmondásos ige is a Bibliában, ez pedig a Máté 12, ami ugye azt a kérdést veti fel, hogy létezik-e megbocsáthatatlan bűn. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy igen, Jézus meghalt minden bűnünkért, kivéve egyet. És erre az egy igére hivatkoznak, hogy van egy bűn, amit Isten nem bocsát meg. Szóval, hogyha ezt elkövetted, akkor vége, kész. Akkor lehúzhatod magadat. Ez a Máté 12:31. Ezért figyelmeztetlek benneteket, Az emberek mindenféle bűnös tettükre és Isten gyalázó beszédükre kaphatnak bűnbocsánatot. De van egy kivétel, aki a Szent Szellemet gyalázza, az nem nyer bocsánatot soha. Még az is kaphat bűnbocsánatot, aki az emberfia ellen beszél, de aki a Szent Szellem ellen szól, az sem ebben a korszakban, sem a következőben nem kaphat bocsánatot. Oké. Egy ellentmondásos ige, egy kérdéseket feltevő ige, hogyan lehet ez, hogy emellett Isten igéje azt mondja egy másik helyen, egy egyértelmű ige, a Kolossé 3.13, vagy 2.13. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsájtotta minden bűnünket. Húzd alá ezt a három szót. Megbocsájtotta minden bűnünket. Minden. Itt a kulcs szó minden. Szóval, hogy lehet az, hogy egyik helyen a Biblia azt mondja, hogy hát egy kivételével mindent, a másik helyen meg azt mondja, hogy minden. Ez az ige azt mondja, minden. Ebben a minden szóban az van, hogy minden. Tehát nem, nincs itt egy kis csillag és egy apró betűs rész, hogy kivéve. Tudjátok, mint a banki ilyen szerződésekkor, hogy ott van a szép ajánlat, de ott van egy kis csillag, meg egy lábjegyzet, meg apró betűvel. Nem. Amikor Isten azt mondja minden, akkor az minden. És mi van azzal? Ne, azt is. És mi van azzal a bűnnel? Azt is. Akkor most mi van? Hadd magyarázzam el ezt az igét, ezt az ellentmondásos igét. A megbocsáthatatlan bűn akkor követi el valaki, amikor folyamatosan elutasítja Jézust, holott jól tudja, hogy ő a messiás. Mindig kontextusában kell olvasni az igéket. Amikor kiveszünk egy igét a kontextusából, akkor lesz bennünk félelem. Soha ne csináld ezt. Amikor Jézus a Máté 12.31-ben azt említi, ezt a megbocsáthatatlan bűnt, a farizeusokról beszélt, akik minden egyes alkalommal elutasították Jézust. Látták Jézus csodáit, tudták, hogy ő a megváltó, mégis folyamatosan elutasították, és keresték a módját annak, hogy megölhessék. Te, aki elfogadtad Krisztust, nem kell félned attól, hogy elköveted ezt a bűnt. Egyszerűen nem tudod elkövetni. Mert igazából az egyetlen megbocsátatlan bűn, és ez a lényeg az egésznek, amikor nem hiszünk Jézus Krisztusban. Ez az egyetlen megbocsáthatatlan bűn. De amint Krisztusba helyezzük a hitünket, Isten megbocsátja minden bűnünket. Pál apostol, aki az Új Szövetség kétharmadát írta, soha sehol nem említett megbocsáthatatlan bűnt. Mindig azt mondta, és mindig biztosította a hívőket arra, hogy minden bűnök megbocsátást nyert Jézus Krisztus egyetlen kereszthalála által. Zsidók 10.12-ben ezt olvassuk. Ezzel ellentében Krisztus csak egyetlen egy örökre érvényes áldozatot mutatott be a bűnökért, majd leült Isten jobbjára. És már csak arra vár, hogy ellenségét az Atya Isten legyőzze, és Krisztus hatalma alá kényszerítse. Mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette azokat, akiket Isten számára külön választott. Amen. Érthető? Remélem, hogy ezek az igék és ezek az ígéretek, amit olvasunk, ezek megválaszolják a kérdéseiteket az üdvösségetekkel kapcsolatban. Az örök élet az Isten ígéretein alapszik. Oké? Most szeretnék így befejezésképpen csak gyorsan 6 pontról, gyorsan végigmenni 6 olyan bizonyítékot, jelet, amelyik azt bizonyítja, vagy annak a jele, hogy üdvösséged van. Hogy örök életed van. Oké, szóval az örök életed egyedül Isten ígéretein alapszik, mégis vannak jelek és bizonyítékai az életünkön. És ahogy ezeket végignézzük, végigolvassuk, sose használd ezeket arra, hogy másoknak az üdvösségét megítéld. Mi emberek nem ítélhetjük meg másoknak az üdvösséget. Ez azért van, hogy saját magadat megvizsgáld, a saját életedet megvizsgáld. Oké? Szóval az üdvösségnek milyen bizonyítékai vannak az életünkben? Ez olyan, mint amikor egy nő terhes lesz. Elmegy az orvoshoz, az orvos elmondja neki, hogy 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 hölgyem, ön terhes, gratulálok. És ugye senki nem lát még semmit, lehet, hogy a maga a hölgy sem érez semmit a testében. De egy idő után megjelennek a bizonyítékok. Egy idő után megjelennek a terhesség jelei. Növekszik a pocia, rugdal a gyerek, étvágya megváltozik az anyukának. Biztos, hogy akik voltatok már terhesek, hölgyek, tudjátok, hogy különböző étkezési szokások, ilyen furcsa dolgok jönnek be, hogy elkezded enni a kovászos uborkát, és semmi más, csak hallottam ilyet is, meg nem tudom, mindenféle jelek, bizonyítékai lesznek annak, hogy terhes. Tehát ha tényleg terhes vagy, ennek lesznek jelei, bizonyítékai, és ezek egyre erősebbek lesznek, és egyre nyilvánvalóbbá lesznek mások számára is. Ugyanígy a megtérésünk is ilyen. Amikor megtértünk, akkor ez egyre láthatóbbá fog válni. Elkezdenek megjelenni a bizonyítékok. Kinél lassabban, kinél gyorsabban. Szóval mi ez a hat dolog, amit megvizsgálhatsz az életedben, hogy vajon ott van-e? Mert ha igen, ha egyre is azt tudod mondani, hogy igen, akkor én azt gondolom, hogy üdvösséged van. Lesz benned egy bizonyosság, hogy Isten a te mennyei édesapád. Lesz benned egy bizonyosság, hogy Isten a te mennyei édesapád. A Máté 11:27 azt mondja, Atyám mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a fiút, csak az atya. Senki más nem ismeri az atyát, csak a fiú. És azok, akikkel a fiú meg akarja ismertetni őt. Hiszem azt, hogy amikor megtérsz, amikor van egy megváltásod, üdvösséged, akkor kialakul egy közelség Istennel, a te atyáddal, és lesz benned egy bizonyosság, hogy tudod, hogy Isten a te atyád, és tudod, hogy te az ő gyermeke vagy. Biztos vagy ebben, hogy ő a te édesapád, akiben bízhatsz. A második, lesz benned egy újfajta támaszkodás az imádságra. Ahogyan imádkozol, ahogyan oda mész Istenhez. Az Efézus 6:18 azt mondja, minden helyzetben imádkozzatok, és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen. Maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért. Amikor van egy üdvösséged, akkor lesz benned egyfajta, újfajta támaszkodás az imára. Hogy elkezded beszélgetni Istennel, és érzed ennek a fontosságát, a szükségét az életedben. Harmadik, lesz benned egy új szellemi képesség, hogy megértsd Isten igéjét. Isten adni fog egy megértést. Vannak emberek, akik megtérés nélkül olvassák a Bibliát. Ugye iskolában is tanuljuk a Bibliát, olvasni kell a Bibliából részeket. Teljesen más úgy olvasni a Bibliát, miután megtértél. Mert Szent Szellem lesz benned, és a Szent Szellem fog adni egy képességet, hogy megértsd azt, amit olvasol. Teljesen máshogy fogod látni. János 16:13 azt mondja, hogy azonban eljön majd az igazság szelleme, aki bevezet benneteket a teljes valóságba, mert nem a saját gondolatait mondja majd, hanem azt, amit az atyától hall. Kijelenti majd nektek az eljövendő dolgokat. Negyedik. Zavarni fog a bűn. Hiszem azt, hogy amikor valaki tényleg megtér, elkezdi zavarni a bűn az életében. Komolyabban fogod venni a bűnt. Lesz benned egy érzékenység erre a dologra. A Titushoz írt levél 2:11-12. Mert Istenünk üdvösséget hozó kegyelme már eljött, és látható lett minden ember számára. Ez a kegyelem arra nevel bennünket, hogy forduljunk el az istentelenségtől és a gonosz kívánságoktól, és hogy mértékletesen, bölcsen, igazságosan és istenfélemmel éljünk ebben a jelenlegi világban. Ötödik. Lesz benned egy új szeretet az elveszettek felé. Egy újfajta szenvedély, egy újfajta szeretet az elveszett emberek felé. Róma 10:1. Testvéreim, szívből kívánom és könyörgök Istenhez, hogy Izrael népe üdvösségre jusson. És végül a hatodik, lesz benned egy újfajta szeretet a többi hívő felé. Itt a gyülekezetben, aki ott melletted ül, más keresztények felé. 1 János 3.14. Mi átmentünk a halálból az életre. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy Isten szeretetével szeretjük a testvéreinket. Aki ugyanis nem szereti a testvérét, azon még mindig a halál uralkodik. Szóval ezek ilyen jelek. És hogyha megnézed, végignézed ezt a 6 dolgot, lehet, hogy azt mondod, hogy hát Géza, én egyiket sem látom az életemen. Előfordulhat ez. Ez 2 okból lehet. Vagy az, hogy most értél meg, nagyon fiatal hívő vagy, és még ezek nem jelentek meg az életedben, vagy eddig vallásos módon próbáltad megközelíteni a megváltást. Vallásos módon próbáltad keresni Istent. És lehet, hogy évek óta már gyülekezetbe jársz, és csinálod a vallásos dolgokat az életedben, de igazán nem értetted meg az üdvösséget. Mit jelent ez? Három oka lehet az annak, hogy nem érezzük biztosnak az üdvösségünket. Az első ok az az, hogy lehet, hogy tényleg nincs üdvösséged. Ez is benne van. A másik oka az, hogy lehet, hogy éppen engedetlen vagy Istennek. Lehet, hogy éppen bűnben élsz. Az engedetlenségnek a következménye az az, hogy elveszítjük az üdvösségünk örömét. A harmadik, ami miatt lehet, hogy nem érzed biztosnak az üdvösségedet, az, hogy az ellenség támad. Különböző kísértésekkel, negatív gondolatokkal, kétségekkel. Neked nincsen üdvösséged. Te egy rossz ember vagy. Tudjátok, a sátán nem akarja azt, hogy magabiztosnak érezd magadat Istennel való kapcsolatodban. Ő ez ellen van. Ilyenkor fel kell ezt ismerni. A kérdés az, hogy kire hallgatsz. Van egy bibliai ige a Bibliában. Bibliai ige a Bibliában, ezt jól megmondtam. Tehát egy bibliai ige. Akkor azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják a hangomat. Kinek a hangját hallgatod? Lehet, hogy vannak az ellenség ilyen negatív gondolatokkal támad. Szeretném megkérdezni, kinek a hangját hallgatod? Az ellenség hangját? A saját hangodat? A környezeted jövő hangokat, vagy Istennek a hangját, mert Isten hangja azt mondja, hogy az enyém vagy. Az enyém vagy. Van, akinek fel kell ismerni Isten hangját az életébe. Van, akinek el kell hagyni a bűneit, a bűnös életvitelét, mert ezért nem érzed magadat biztosnak az üdvösségedben. Van, akinek meg lehet, hogy ma meg kell térnie. Mert eddig teljesen más módon próbáltad megközelíteni Istent. A saját erődből próbáltad kiérdemelni az üdvösséget. Az üdvösség kegyelem által van. Egy ajándék. És nem a saját jó cselekedeténk alapján. És a mai nap, hogyha lehet, hogy ugye így kezdtem az egész alkalmat, hogy lehet, hogy nem tudod pontosan, hogy mikor volt a te megtérésed. Mikor történt pontosan. Lehet, hogy zavar téged ez dolog. Akkor legyen ez a nap, az a nap, amikor bebiztosítod ezt. És azt mondod, hogy igen, akkor én ma elmondok egy imát, és most le fogom tisztázni magamba, hogy Istent akarom követni. És felírod ezt a dátumot a Bibliádba. És bármikor, amikor kételkedsz, kinyitod a Bibliát, és ott van a dátum, és azt mondod, igen, én ezen a napon átadom az életemet Krisztusnak. Bárhogy is vagy itt, a mai nap, szeretnék kérni, hogy vizsgáld meg. Vizsgáld meg az életedet, vizsgáld meg, hogy vagy Istennel, milyen a kapcsolatod Istennel. Álljunk fel most, és imádkozzunk. Menjünk oda Istenhez. Hozzuk oda az életünket. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy te meghaltál értünk 2000 évvel ezelőtt a kereszten. Köszönjük, hogy te örök életet adtál nekünk, és köszönjük neked, Urunk, hogy te biztosítottad számunkra a megváltást. Uram, hálásak vagyunk ezért, és csak köszönjük, Jézus, hogy te azt mondtad, te egyszerűvé tetted az üdvösséget. Azt mondtad, hogy csak ha elismerjük, hogy bűnösök vagyunk, elismerjük, hogy vétkeztünk ellened, és felismerjük azt, hogy Jézus, te voltál az, aki helyettünk meghaltál. Elfogadjuk, Urunk, ezt, amit tettél értünk a kereszten, akkor te örök életet adsz nekünk. Köszönjük, hogy te nem tetted bonyolultá és nehézzé. Uram, imádkozom azért, hogy a mai nap adj egy bizonyosságot mindannyiunkba az üdvösségünkkel kapcsolatban. Adj egy teljességet, egy bizonyosságot, Uram. Köszönjük neked, Urunk, a te jóságodat, köszönjük neked a te szeretetedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy semmi nem választhat el bennünket a te szeretetettől. A te ígéd ezt mondja, és köszönjük neked, Urunk, hogy te akkor is hűséges vagy hozzánk, amikor mi hűtlenek. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.